Úr Jézus, áldunk téged azért, hogy te meghaltál a mi bűneink bocsánatáért, és feltámadtál a mi megigazolásunkért. Köszönjük neked azt, hogy nincs senkiben másban életünk, hanem csak is te benned, és köszönjük, hogy te pedig ezt olyan közel hoztad hozzánk, amilyen közel csak lehetett. Köszönjük, Urunk, hogy ma is itt vagy velünk, és a te lelked által bátorítasz, tanítasz bennünket, és vezetsz bennünket az igazságra. Elvezetsz bennünket a bűneink felismerésére, azoknak a felismerésére, hogy hogyan nyerhetünk erre bocsánatot te benned, és elvezetsz bennünket a megigazolás útjára is. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted, minden lépésben szükségünk van rád. Így kérünk, hogy állj meg bennünket, és segíts mélyebben, és vagy akár éppen először megértenünk ezt a hatalmas igazságot. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj bennünk, ahogy eddig is tetted, és áldunk a te munkádért. Amen. Foglaltok helyet.
Köszönjük, zenészek, énekesek. És most a gyerekeket engedjünk el a gyerekórára. Alig várják, hogy menjenek. Jó látni a kávézót. Isten temploma tele van. És ma reggel ünnepelhetjük Jézus feltámadását. Milyen nagy dolgunk van ma reggel Isten házában lenni. Látom, hogy emberek még keresnek a helyüket. Igen, itt van egy pár szék. Krisztus, nagyon jókor jöttetek, pont jó. Nagyon jó látni mindenkit ma reggel, annyira jó együtt lenni, mint egy nagy család, és mindig örülünk azoknak, akik újak vannak ma reggel is, és látogattak. Eljöttek látogatni minket, és imádni az Úr Jézus Krisztus. Tehát ma erről szól, hogy Jézus Krisztust akarjunk ünnepelni. Ő az, aki feltámadt a halálból. Erről szól ez a mai nap. De csak egy pár nap ezelőtt, ugye nagy pénteken, az egy komoly ünnep volt. Itt voltunk egy pár nap ezelőtt, és ünnepeltünk Jézus Krisztus, aki meghalt a mi bűneinkért. Arról volt szó, hogy a kereszt a legmegismertebb szimbólum az egész történelemben. Mindenki ismeri a kereszt. Mi a keresztnek az üzenete? És mi azt látjuk, a keresztnek az üzenete azok az embereknek, akik sokszor maguk alatt vannak. Látják a bűnöket. Látják azok a hibákat, amit újra és újra követik. És szégyellik magukat. Miért? Miért? Megint beleestem. És vádolják magukat. Kárhoztatják magukat. A lelkiismeret fullas nyomasztja őket. És a kereszt üzenete neked, nekünk ma reggel, az, hogy örüljél. Mert te sokkal bűnösebb vagy, mint el tudod képzelni. Amit te látsz, te csak kapizsgálod ott a felszínen. Mert a helyzet, Dávid, ugye? Látom, hogy most a helyzet a sokkal rosszabb annál, ugye? Sokkal rosszabb. És ezt be kell ismernünk, hogy mindannyiunk ebben vagyunk. És Jézus azt mondja, örüljél, mert én sokkal jobban szeretlek, amin el tudod képzelni. Gyere, kereszthez. Itt a kereszt lábánál vízszintes a talaj. Egyenlő, mindenki egyenlő értékű. Szeretlek. De Krisztus nyújtja az ő kezét azoknak is, aki magas lovan vannak, és önigazultak, és lenézik a többieket, ítélkezik mások fölött. Krisztus neki is nyújtja a kezét, gyere, magas lóról, gyere a kereszt tövében, szabaduljál meg a büszkeségettől, az önigazultságtól. Az nem jó senkinek, gyere és alázd meg magadat a kereszt lábánál, mert olyan nagy öröm és szabadság van itt a kereszt tövében. Itt egyenlő értékűek vagyunk. És Isten Krisztus szeret minket. És ezt tapasztaljuk és látjuk. És erről volt szó nagy pénteken. Ez volt a keresztnek az üzenetet. Hála Istennek. De Krisztusnak a története nem állít meg a kereszten, hanem Jézus feltámadt a halálból. És most mindenek fölött uralkodik. Minden fölött uralkodik. A Filippi levélben a következőt olvasunk. Ezért fel is magasztalta őt, Jézus Krisztus, Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeké, a földieké, és a föld alattieké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Igen, Jézus Krisztus uralkodik, és őt ünnepeljük a mai napon. Jézus a következőt állította magáról Máté 28-ban. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Hú, mekkora állítás ez? Ha mekkora állítás? Övé minden hatalom. Ezt érted? Ma reggel ezt érted, hogy Krisztusé minden hatalom az övé. Jézus nem azt állítja magáról, hogy ő az egyik vallásos tanító volt az évek során. Nem azt állítja, hogy a kereszténység az egyik vallás a sok közül. Jézus Krisztus azt állítja, hogy ő az egyetlen út és igazság, amit vezet az Atyához. Ő az egyetlen, aki most uralkodik. Ő a királyok királya. Ez az ő állítás. Ma reggel az a kérdés, hogy hiszed ezt? Hiszed ezt? Mert ez az állítás, angol nyelven ez egy game changer. Ez minden megváltoztat. Ha igaz, vagy ha nem. Ha ez igaz, akkor ez mindent meghatároz, hogy Jézus Krisztus most uralkodik mindenek felé. De ha nem igaz az állítás, akkor a kereszténység a legdurvább hazugság a világon. Minden ezen múlik, Krisztus feltámadott és uralkodik, vagy nem. És ez az állítás. Ma reggel fogunk megnézni Máté 27, az utolsó versek, és a Máté 28 az eleje, mert ez a húsvéti történet. Erről lesz szó ma reggel. Jézus Krisztus feltámadásáról. És három kérdést fogunk feltenni a textus ma reggel. Miért hiszünk a feltámadásban? Jézus Krisztus miért volt annyira tuti biztos, hogy ő három nap múlva fog feltámadni a halálba? Ő honnan tudta ezt? És a harmadik az, hogy ez mit jelent nekünk ma, 2022-ben személyesen, hogy Jézus Krisztus feltámad a halálból. Menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérjünk, hogy az Úr szóljon hozzánk. Menj, Atyák, annyira jó lenni a te házadban, annyira jó volt az előbb énekelni és dicsérni az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy küldöd a szent lelkedet, és te vagy az, aki szólsz a mi szívünkhez. Te vagy az, aki kinyitod a mi szemünket, és megpuhítod a mi szívünket, és kibontod a fülünket, hogy lássunk téged, és ezt szeretnénk kérni tőled. Hogy Úr Jézus Krisztus, engedj, hogy a te néped lásson a te dicsőségedet a mai napon. Hogy csak egy kis betekintést kapunk, hogy mi történik ott fönt a valóságban, ahol te most ülsz és uralkodsz az Isten jobbján. Segíts nekünk ezt megérteni, nem csak az agyunkkal, hanem a szívünkkel. És Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy milyen nagy szükségem van rád. Hogy ezt úgy hirdessem, hogy mindannyiunknak értető legyen. Én nagyon kérek, hogy könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk. Engedj, hogy lássunk téged a te ígéden keresztül. Kérünk, így szólj hozzánk Krisztus nevében. Amen. Amen. Akkor miért is hiszünk a feltámadásban? Szeretném kérni az igét, és szeretném felolvasni. Akkor a 27. fejezettel az 57. versre fogunk kezdeni. Most 57-től 61. versre fogunk felolvasni. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment. És akkor még egy vers, igen. Ott volt pedig a Magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Tehát a történet, ugye, a feltámadás történet a halál után, tudjunk, hogy egy gazdag ember megkérte Jézus Krisztus a holttestét, és elvitte az ő saját sírjába, és ott temette el. És van két szemtanúnak ennek az egésznek, a két Mária. De pontosan tudjunk, hogy ki vitte el a holttestet, hova helyezte, és van szemtanúnak az egésznek. És közben mondom, hogy ez érdekes, hogy ez is egy beteljesített profécia az Ószövetségből, hogy egy gazdag embernek a sírjába fogják fektetni a Messiás. És pontosan ez, amit itt látunk, ez történt. De a következő reggel a vallásos papok elkezdtek aggódni, mert emlékeztek arról, amit Jézus mondott nekik, hogy fel fog támadni a halálból 3 nap múlva. A papok erre emlékeztek. Jézus már szólt nekik. Következő vers, 62-63. Másnap pedig szombaton összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál. És így szóltak, Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Igen, a papok erre emlékeztek, és emiatt ugye kérnek Pilátustól, hogy segítsen minket, mert nem akarjuk ez így legyen. Tehát segíts nekünk, és következő versben mit mond Pilátus neki? 64-66. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy a tanítványai oda menjenek, és ellopják őt. Azután azt mondják a népnek, feltámadt a halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta. Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Ők pedig elmentek, lepecsiltették a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Tehát a sír az biztonságban volt. A katonai sereg vigyázott a sírre. Rátették a pecsétet, amit azt jelenti, hogy bárki próbálja felbontani a pecsétet, vagy kirabolni ezt a sírt, akkor az halálbüntetéssel járt. Nagyon komolyan vették ezt. A katonák megőrizték éjjel és nappal. És azt is tudjuk a katonákról, hogy egy katona elaludt közben, mindegyütt 3 óra reggel, akkor az is halálbüntetéssel járt. Tehát ezek a katonák komolyan vették a feladatot. Nekem az olyan tetszik, hogy minden pár év, minden 10 év egy újabb újságíró, vagy ügyvéd, vagy tudós, valaki próbálja cáfolni az egész történetet Jézus Krisztusnak a feltámadása. Azzal a célra, hogy bebizonyítja, hogy humbug az egész. És ezek a kutatásokból megszületnek a legizgalmasabb könyvek, ugye? Mindig úgy kezdődnek ezek a könyvek, hogy én egy újságíró voltam, én egy ügyvéd voltam, és én akartam cáfolni, valaki végre megmutassa a világnak, hogy a kereszténység hamis. És nekivágom ennek az egész feltámadás sztorinak. De nekem is kellett rájönnem, ahogy kutattam az egészet, hogy ez így igaz. Igaz ez a történet, és ezek az embereknek az életük megváltoznak és megtérnek. Két könyv, Lee Strobel, Josh McDowell, ezek is le vannak fordítva magyar nyelven. Nagyon izgalmas könyvek, ami bemutatja, hogy mennyire bizonyítható történelmileg ez az egész. Emlékszem, amikor én először olvastam egy könyvet Josh McDowell-tól. 22 éves voltam, én még nem voltam keresztény. Olvastam, és az volt az első gondolat, miért nem mondták ezt Mali nekem régebben? Én 8 évig minisztráltam, soha nem hallottam ezek a dolgokról. Ez annyira izgalmas. Igen, ilyen a történet. Annyira sok a bizonyíték, ami mellette szól. De gondoljunk bele, soha nem találták meg Jézus Krisztus holttestét. Soha. Most ki lophatta volna el a holttestet, és elrejtette mindenkitől? És kinek ez érdeke lehetett? Hát az tuti biztos, hogy nem a papok, ugye? Az biztos, hogy nem a papok. A papok nem volt semmi érdekük, hogy ellopják és elrejtik. Sőt, ők lették volna az első, aki szerettek volna megtalálni a holttestét, oda tenni egy taniskára, és oda tolni a jeruzsálemi főtérre, na tessék, nem feltámadt a halálba, hanem itt meghalt. És kész lett volna a kereszténységnek. A papok lettek volna az első, aki megkeresték volna, és megmutatták mindenkinek, hogy nem támad fel. Akkor ki lophatt volna el? Kinek volt az érdeke? A tanítványok? A tanítványok ellopták? Az a félős kis csipet csapat valahogy mégis legyőztek ezt a képzett sereg katonák, aki ugye profi gyilkosok voltak? El tudjunk ezt képzelni, hogy ez a csipet csapat legyőzte a katonai sereget? Nem hinném ezt sem. De tegyük fel, hogy ez mégis megtörtént. Valahogy a tanítványok este oda mentek a sírhoz, a katonák elaludtak, és valahogy elhengerítettek a követ, Péter bement, feltette a vállára, és elszaladtak csendesen. És sikerült! Elloptuk a holttestet! Ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, de ez, amit ők, Hári, ettől féltek, hogy ezt fogják mondani mindenkinek. Ugye a papok ezt a hihetetlen válaszot terjesztették. Nézzük meg 28. fejezet, menjünk a végére, 11-től 15, Réka. 11-től 15. Igen, még egy kicsit. Oké. Amikor az asszonyok eltávoztak, ime néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt ez a feltámadás után. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határozták, hogy sok ezüst pénz adnak a katonáknak, és így szólták. Ezt mondjátok, tanítványai éjjel oda jöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És még egy pár vers. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból, a halál büntetéstől. Azok elfogták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Tehát nem csak emiatt hihetetlennek tűnik, hogy a tanítványok ellopták, mert el sem tudjunk képzelni ezt, de nem csak emiatt. Mi más tudunk a történelmről, amit cáfolja ezt az egészet? Azt, hogy ezek a félős kis tanítványokból ők lettek a bátor apostolok. Csak néhány hét múlva ezek a tanítványok kiálltak a jeruzsálemi főtéren. És bátran felvállaltak azt a kockázatot, hogy mi hirdetjük nektek, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Bátran vállaltak ezt a kockázatot, ők is fogják megölni. Tehát ha egy hazugság volt az egész, akkor nem voltak ennyire bátor. Sőt, ha igaz az, hogy ők ellopták a testét, és bátran kiálltak a jeruzsálemi főtér, ez nem bátorság, ez hülyeség. Idióták. Mert ők vállalják a halált valamire, amit ők tudják, hogy ez egy hazugság. C.S. Lewis pontosan így mondja, senki nem hal meg egy hazugságért, aki tudja, hogy ez egy hazugság. Értek a különbség? A világban nagyon sokan meghalnak olyan dolgokat, amit ők azt gondolják, hogy ez az igazság, de senki nem hal meg valamit, amit ő tudja, hogy ez egy hazugság. Az én gyermekém Verla Péternek köszönhetően nagyon sokáig hittek a Mikulásban. De én tudtam, hogy csak mese. És ha valaki megkérdez, Robi, de kész vagy meghalni Mikulásért? Nem. Az csak egy mese. Nem halunk meg egy mesért. Halunk meg azok a dolgok, amit tudjunk, hogy ezek igaz, és ilyenek voltak a tanítványok. Akkor ki lophatta volna el? Mi történt Jézus holttesttel? Hát nagyon jól tudjuk, hogy mit mond a Biblia erről. 3 nap után Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Nézzük meg Máté 28:5-10, amikor az asszonyok először találkoznak Jézus Krisztussal, a feltámadott Jézussal. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amit megmondta. Jöjjetek, nézzetek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjatok meg a tanítványnak, hogy feltámadt a halottok közül. és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványnak. És íme, Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborulták előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül a testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Igen, Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és Jézus ezt már előre megmondta mindenkinek, hogy ő fog feltámadni a halálból 3 nap múlva, életre fog kelni. A papok teljesen tisztában voltak ezzel. Jézus elmondta neki, de nem csak a papoknak, nekik is tisztában volt, a tanítványoknak is kellett volna tisztában lenni ezzel, hogy Jézus nekik is elmondta. Emlékeztek virág vasárnapon, erről beszéltek, amikor Jeruzsálemben voltak, úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus 3-szor szólt a tanítványoknak, hogy mit fog történni vele, amikor Jeruzsálemben mennek, és el is mondta. Amikor Jézus Jeruzsálemben készül felmenni, maga mellé vett külön a 12 tanítvány, és út közben ezt mondta nekik. Íme, felmenjük Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írás tudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de 3. napon feltámad. Tehát Jézus Krisztus mindent előre tudott a keresztre és az ő feltámadásáról. Tisztában volt az egész. És ez a mi második kérdésünk ma reggel. Jézus hogyan lehetett annyira biztos, hogy miután meghalt, 3 nap után feltámad a halálból? Jézus honnan volt ennyire biztos ebben? Hát nem azért, mert egy pár profécia itt és ott az Ószövetségben említi, hogy majd a Messiás 3 nap múlva fog feltámadni. Van sok ilyen profécia, van, de nem erről van szó. És nem azért, mert hogy a Jónás jele miatt, hogy úgy, ahogy Jónás a nagy halnak a gyomrában volt 3 napig, de utána a nagy hal kiköpte Jónás, és ez egy jel, hogy majd az ember fia is eljön, és majd ő is 3 nap után fel fog támadni. Jézus erre hivatkozik, de Jézus sokkal többet tudott, mint ezek. Jézus hogy volt ennyire biztos? Hát pár hét ezelőtt erről beszéltünk. Emlékezzünk, hogy hogyan fejeződik be az Ószövetség? Az egész Ószövetség úgy fejeződik be, hogy Isten megígért Izraelnek, hogy Isten fogja helyreállítani Izraelt. Egy csomó dolgot megígért Izraelnek, de nem teljesedett be. És az egész Ószövetség bezárodik, és egy befejezetlen könyv. Micsoda? Isten mikor fog minket helyreállítani? Ez volt a fő ígéret. Mindenki erre várt több száz éven keresztül. Ez a fő ígéret. Isten mikor fog minket helyreállítani? Mindenki erre várt. És Jézus tisztában van ezzel. Tudta, hogy ő Dávid fia, és ő azért jön, hogy helyreállítsa Izraelt, mint a Dávid fia, mint a proféciák. Igen, de hogy? Hogy fogja ezt csinálni, mint Dávid fia? Jézus azt is tudta magáról, hogy a Biblia úgy nevezi őt, hogy ő a második Izrael. Ez egy nagyon érdekes kifejezés. Azért jött, hogy megmentsen az első Izraelt. Nem véletlenül, hogy Jézusnak az élete miniben lemásolja az Izraelnek a történetét. Ugye? Tehát amikor Izrael története kezdődött, Isten kihozta őket a fogságból, Egyiptomból, átvezette őket a vizen, ugye szétválasztott a vizet, és utána kivezette őket a pusztába. 40 évig voltak a pusztában. Isten próbára tette őket, és buktak. Nem sikerült. Jézus Krisztusnak a szolgálata hogy kezdődik? Vízzel megkeresztelték. És rögtön a víz után a Szentlélek kivesztette őt a pusztában. Miért vezette őt a pusztában? Mert megismételi Izraelnek a történetét. Kiment a pusztába, próbára volt téve. 40 napig. És győzött, sikerült. Tehát Izrael, az első Izrael bukott, de a második Izrael győzött. És ez a helyreállítás. Ez, amiről van itt szó. Tehát Jézus volt a második Izrael, és az ő kereszt halállal magára vette Izraelnak a büntetést, amit Isten népe megérdemelt, ugye? Nagyon jól tudjunk, hogy a kereszt halál egy helyettes áldozat, egy helyettes bűnödés. Ő helye, az Izrael helyett bűnödött, szenvedett. Okay, ez nagyon jól tudjuk. De most a következő kicsit bonyolultabb, nehezebben érteni. De Jézusnak a feltámadás az is egy helyettes helyreállítás volt Izraelnek. Mert amikor Jézus feltámadott a halálból, ő helyreállította Izraelt. Most ez mit jelent? Az ő feltámadás egy helyettes helyreállítás volt. Ő feltámadott helyettünk. Helyreállította a mi kapcsolatunk az Istennel. És most, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az ő kapcsolat helyre van állítva az Atyával. Tehát Krisztus feltámadás, az volt a helyreállítás Izraelnek, és ez a mi helyreállítás. Hó, nézd, látom a szemeket, most mi van itt? Kicsit bonyolult, de nagyon fontos, hogy Jézus az ő feltámadása, mi helyettünk helyreállítás, ez nekünk szól. Tehát ő ezt tudta, hogy az egész Ószövetség befejezi, beteljesedik ő benne és az ő feltámadásában. Oké, nézzük meg a harmadik kérdésünk. Mi a jelentőség annak 2022-ben, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból és most uralkodik mindenek felett? Ez mit jelent a mindnapi életünkben? Hát az egész világ politika arról szól, hogy kinek van hatalom, ugye? Az egész történelem erről szól. Ki fog lehajolni a másik elé? Ki a nagyobb, és ki az erősebb? És ma egy háború zajlik, Ukrajn és Oroszország között, de mindenki tudja, hogy valójában ez NATO és Oroszország között van ez a háború, és itt vagyunk mi, kicsi Magyarország, a két nagy hatalom között. És ez már többször történt a történelemben, hogy mi itt vagyunk a két hatalom között. Mi lesz most 2022-ben? A húsvéti történet feltámadása, Krisztusnak az uralkodása, az mit jelent számunkra? Hogy mindent az ő kontroll alatt van. Minden megy az ő terve szerint. Ő nála valójában hatalom van, kontroll alatt tartja az egészet. Pár dolog, hogy ez mit jelent nekünk. A Biblia tele van olyan versekkel, amely emlékeztet minket, hogy mivel Isten uralkodik, ő képes csodákat művelni és őrizni minket. Zsoltár 45 ezt mondja, mert a királyok szövetkeztek, együttesen felvonultak ellene, de amit meglátták, megdöbbentek, megrémültek és megfutamodtak. Reszketés fogta el őket, fájdalom, mint a vajudó asszonyt, mint amikor a keleti szél összezúzza a tengerjáró hajókat. Amiről hallottunk, azt láttuk is a seregek urának városában, Istenünk városában, megtartja Isten örökre. Tehát Isten kezében vagyunk. Ő az, aki őriz minket, mint nép, és egyénileg is. A Biblia tele van ilyen versekkel, csak gyorsan találtam egyik, a 32. Zsoltárban. De vagy az oltalmam, megóvsz bajtól. Körülveszel a szabadulás örömével. A Biblia tele van ilyen versekkel, hogy Isten hív minket, gyertek hozzám, bízál bennem, az én szárnyam alá veszlek, őrizlek, vigyázok rád. És Isten azt kérte, hogy merjünk bízni benne, hogy az ő kontroll alatt van a mi népünk. Ő valójában uralkodik minden fölött. A világpolitikában higgyünk el, hogy a leghatalmasabb tényező az, hogy Jézus Krisztus uralkodik. Merjünk rá hivatkozni, és kérni csodákat tőle. Ne bízunk katonákban, vagy erőkben, a mi saját erőnkben. Nézzük meg, menjünk vissza 28. fejezetben. Mit is történt? azzal a sereg római katonak, azok a profit gyilkosok, mi történt velük? 28:1-4. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És ime nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintette olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök, a katonák, a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Elájultak ezek a profit gyilkosok, ezek a bátor katonák, és mindegy, hogy 50-en voltak, vagy 50 000-en voltak. Ő látták egy angyal. Nem is látták Jézus Krisztus, csak egy angyal. És csak hogy látták, elrémültek. Elájultak. És az Istennek nem csak egy angyala van, az Istennek több sereg angyala van. És azt mondja, hívjatok engem, és küldöm az angyalokat. Hiszünk ebben, hogy az Isten képes csodákat művelni? És nem csak minket megőrizni. Ne gondoljunk azt, hogy hát igen, minden az Isten kontroll alatt van, ő uralkodik, de hát én csak hátradőlök, és minden rendben van. Ne csináljunk ezt. Jézus Krisztus az ura a történelemnek, és ő hív minket, hogy gyertek, együtt írjuk meg a történelmet. Krisztus képes csodákat művelni, és hív minket, hogy imádkozunk. És kérünk, ne csak őriz meg minket, Úr Jézus, ebben a borzasztó időben, amiben vagyunk, küld ébredést Magyarországon, hogy a magyar nép felébredjen, és ismerjenek téged, és az ő kapcsolat helyre legyen állítva veled. Jézus, hív minket. Merjünk nagyon nagy dolgokat kérni Istentől. Ez az első. Mivel tudjunk, hogy Jézus uralkodik, és mint az ő kontroll alatt van, akkor kérjünk nagy dolgokat. És amikor mégiscsak nehéz dolgok történnek és érintenek minket, akkor emlékezzünk arra, hogy Jézus Krisztus valamiért ezt megengedte. Ugye az ő kezen keresztül ment. Ő ezt megengedte, hogy ez megtörténjen velünk. Neki célja van vele. Nincsenek véletlenek. Ez benne van az ő tervében. Amikor készültem a prédikációra, az Isten akarta, hogy ez igen, ezt jót tegyen be. Ne felejtj el erről. Hogy beszéltem a szomszédommal, és éppen az ő apukája meghalt. Beszéltem egy jó barátunkkal, és éppen az ő testvére rákos lett. Két házas pár, akivel foglalkozott, nagyon mélységes fájdalomban élnek át most az ő házasságukban. Tehát ilyenkor könnyű elfelejkezni, hogy Jézus valójában uralkodik, amikor az ember ilyen nagy bajban van, amikor szembesül a rákkal, vagy háború van. Tényleg ő uralkodik? Biztos, hogy uralkodik? És Jézus terelmi figyelmünket, nézzük meg a keresztre. Mert a kereszten Jézus bebizonyította az ő szeretetet, és nézzük meg a feltámadás, ahol ő bebizonyította, hogy ő valójában feltámad és uralkodik. Figyeljünk oda Jézus Krisztusra. Erősödjünk meg ebben. Jézus az, aki hív minket, hogy kitartóan kérjünk Jézus Krisztustól, hogy hozzon egy természet fölötti megoldás, amikor benne vagyunk egy rák, vagy egy háború, vagy egy nagyon-nagyon nagy konfliktus, vagy feszültség, vagy egy betegség, vagy a halállal szembenézünk. Kérjünk tőle, de ha nem adja meg a megoldást, akkor nekünk le kell hajolni Krisztus előtt, és azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Tudván, hogy ő tudja, hogy ő mit csinál, mert ő az, aki uralkodik mindenek felett. Tudjunk azt, hogy kérhetünk nagyon nagy dolgokat Krisztustól, és ő uralkodik, de azt is tudjunk, hogy a történelemben a Biblia azt mondja, hogy mi vagyunk most az utolsó időkben. Tehát Krisztus először eljött, először 2000 év ezelőtt, és ő már uralkodik mindenek fel, de azt is tudjuk, hogy Jézus Krisztus majd a jövőben újra eljön, és a Biblia azt mondja, hogy akkor fog ő teljesen átvenni az uralmát, és akkor fog teljesen legyőzni a halált, a bűnt és a gonosz. De és kettő között mi egy már, de még nem feszültségben vagyunk. Krisztus már uralkodik, de mégsem. És a világban körülvesz minket nagyon sok nehézséggel. És ez a mi húsvéti üzenetünk, hogy van nekünk remény. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok veled, de Jézus nélkül hogy lehet kibírni ezt a folyamatosan fenyegetés Putyintól, hogy nyomom a gombot, és akkor vége van az egésznek. Vagy amikor hallunk történetek, hogy valaki rákot kapott. Olyan nehéz ez az élet. A halál fenyeget. És a mi reményünk, az, hogy mi előre nézünk, és az életünk olyan, mint, hogy néha, olyan, mint, ha mi egy sötét alagútban vagyunk, nem? És ebben a sötét alagútban halljunk a híreket, alig lehet hallani híreket, mert egyik borzasztóbb, mint a másik, és körülvesz minket a halál, a bennünk, a testünkben a betegségek, a rák, és körülvesz minket az aggodalom és a félelem, de mégis csak az alagútban látjuk a vége az alagútnak. Annyira jó, amikor az ember egy alagút látja a végét, látja a fényt. És a keresztény élet erről szól, hogy nekünk van reményünk. Tudjunk, hogy mi jön a vége. A fény. A fény, ami Jézus Krisztus elhozza ennek a világnak. Mint a világnak az ura. És ő elhozza az örök életet, és majd egyszer minden felújítja. Róma 8 olyan szépen mondja, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik, mint ez ideig. Az egész világ vajudik, várja, hogy Jézus Krisztus mikor fog jönni vissza, mikor fog jönni. És felújítja a világot, megszabadulunk a ráktól, megszabadulunk a haláltól, és elkezdődik az örök élet. Ez a húsvéti üzenet nekünk 2022-ben. Menjünk az Úr elé, és köszönjük meg. Úr Jézus Krisztus, várjunk azt a napot, ami hiszünk, hogy a közel jövőben lesz, hogy te visszatérsz a földre, és majd ott leülsz a trónodon, miután legyőzted minden halált, minden betegség, minden gonoszságot, és egy új testet adsz nekünk, ahol megszabadulunk minden fájdalomtól, és betöltesz a mi szívünket tökéletes szeretettel. És megszűnnek a konfliktusok, megszűnnek minden nehézség és fájdalom. Hiszünk, hogy az örök élet elkezdődik, és boldogság és békesség vár ránk. Én nagyon kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy tisztíts meg minket. Engedj, hogy add nekünk ezt a látást, hogy ez az, ami vár ránk a jövőben, és ez biztos. Mert te vagy az első pecsétje ennek. A te feltámadott test az első pecsét az új világnak. Hogy majd egyszer mindent fel lesz újítva. Úr Jézus Krisztus, ad nekünk olyan hitet a nehéz hétköznapokban, amikor hallunk a híreket, hogy újra és újra tudunk rád felnézni, és te benned bízni. Megköszönni a keresztet, hogy helyettünk meghaltál, és megköszönjük a feltámadást, hogy helyreállítottál a mi kapcsolatunk Istennel. Köszönjük, hogy a gyermekéd lehetünk hitáltal. És Úr Jézus Krisztus, hiszünk, te minden látsz, minden tudsz. Ismersz mindannyiunk, akik itt vannak. Mindenkit. Látod a gondolatainkat, az érzelmünket. És köszönöm, hogy kérhetünk, hogy ha valaki még nem ismer téged, ajándékozd meg neki igazi hitet, hogy merjen te benned bízni, merjen te hozzád kiáltani, átölelnie keresztet, és a te gyermekedé válni. Úr Jézus Krisztus, annyira jó együtt lenni, mint a te családod ma reggel, ünnepelni téged. Köszönjük, hogy itt vagy a középpontban. Köszönjük, hogy te vagy a mi megváltónk, és te vagy a mi királyunk, az egész világnak a királya. Köszönjük, és a te nevedben imádkoztunk. Amen.